estét kívánok, ez a Demkettő híradója, benne külés belföldi hírek, gazdaság és sport.
A legfrissebbekkel várjuk Önöket, jó estét kívánok.
Azonnal kezdünk. Pénzügyi szakembert szeretne kormányfőnek az MSZP párton kívülről, csütörtökre meg akarnak egyezni az SZDSZ-szel. Politikai feszültségek a gazdasági krízis nyomán, Európa több országában tüntetések, sztrájkok, kormányválság. Négy üléses, négy ajtós, semmi extra. Az indiai piacon a világ legolcsóbb autója a Nano.
És meglepő húzás, a szinte nem is létező női kenusport bekerült a VB programba.
Elsősorban nem a párton belül keres miniszterelnököt az MSZP, vagyis valószínűleg párton kívüli gazdasági szakember lehet a miniszterelnök jelölt. Az MSZP és az SZDSZ ma is tárgyalt, de csak abban egyeztek meg, hogy nem kötnek új koalíciót, de biztosítják a parlamenti többséget az új kormánynak. Az MDF az ellenzékkel akart egyeztetni, de csak az SZDSZ ült levelük eredmény nélkül. A Fidesz nem tárgyal senkivel, ragaszkodnak az előrehozott választásokhoz.
A szocialisták és a szabaddemokraták már kora reggel elkezdték a tárgyalásokat. Akkor még külön-külön, és nem is mondtak semmit.
Tisztelt Országgyűlés!
A plenáris ülésen kivételesen a Fideszes és a KDNP-s képviselők is végighallgatták a miniszterelnök felszólalását.
Azt javaslom, hogy alakítsunk új kormányt.
Gyurcsány Ferenc elmondta a parlamentben is, hogy a következő időszak határozott lépéseihez társadalmi és politikai támogatás kell, ezt pedig egy új kormányfő tudná megvalósítani.
Döntésem végleges és visszavonhatatlan. Köszönöm, hogy szolgálhattam Magyarországot, köszönöm, hogy miniszterelnök lehettem.
Önök hülyének nézik az embereket.
A Fidesz frakció vezetője nyomorúságos komédiának nevezte a helyzetet, az ellenzéki párt elnöke pedig azt mondta, az új választás az egyetlen megoldás.
Bukott párt nem delegálhat kormánytagokat, nem adhat miniszterelnököt, és nem kormányozhat egy országot, csak az emberek rovására, kárára, illetve akarata ellenére. Ezt kéne belátni, ez a demokrácia alaptörvénye.
Az MSZP és az SZDSZ a délutáni egyeztetésen abban állapodott meg, hogy nem kormánykoalíciót hoznak létre, hanem a parlamenti többséget biztosítják az új kormánynak. A liberálisok csütörtökig szeretnének megegyezni a jelöltről, aki nem pártpolitikus lesz.
Amennyiben a két párt nem tudja ezt a szituációt megoldani, akkor nincs más tisztességes megoldás az ország számára, mint az előrehozott választás.
Vagyis akkor támogathatják a parlament feloszlatását. Ez a fideszes javaslat most nem került napirendre, mert a házbizottságban sem a szocialisták, sem a szabaddemokraták nem támogatták. Az MSZP-SZDSZ egyeztetéssel egy időben az MDF kezdeményezésére egy ellenzéki egyeztetés is volt, de a pártok még a helyzetértékelésben sem értettek egyet.
Úgy tudjuk, legkésőbb csütörtökig meg akar egyezni az MSZP és az SZDSZ a miniszterelnök jelöltről. Simon Gábor, az egyik szocialista tárgyaló megerősítette, hogy a jelöltek között van Surányi György, volt jegybankelnök, és Glac Ferenc akadémikus. Glac Ferenc ma járt a parlamentben, de nem mondta meg, kivel tárgyalt. A Népszabadság információi szerint az MSZP olyan pénzügyi szakemberben gondolkodik, aki a nemzetközi gazdaságban ismert, és akinek tevékenysége képes megjeleníteni a nemzeti egységet. A köztársasági elnök szerint az, hogy a kormányfő így ajánlotta fel távozását, szokatlan, de az eljárás formálisan nem kifogásolható. A Lengyelországban tárgyaló Sólyom László azt mondta, hogy a szocialisták tervezett konstruktív bizalmatlansági indítványával azt lehet elérni, hogy egy kellő parlamenti támogatásnak hiány lévő miniszterelnököt egy többségi támogatással rendelkező új miniszterelnök váltson fel. Ezért nem alkotmányellenes az eljárás. Nem volt komoly hatása a forintra a miniszterelnök hétvégi bejelentésének. A reggeli gyengülés után végül jelentősen nem változott az árfolyam. Az elemzők számottevő forint erősödésre csak akkor számítanak, ha megalakul az új kormány, és a piacnak tetsző gazdasági program áll majd mögötte.
A hétvégén bejelentett változásokkal együtt a piac nem kapott egy tiszta forgatókönyvet a tekintetben, hogy milyen intézkedésekre, elsősorban költségvetést érintő intézkedésekre lehet számítani, mikor milyen összetételű kormányprogram várja a befektetőket Magyarországon.
Lezárták a parlament előtt a Kossuth tér egy részét, és megerősítette Gyurcsány Ferenc házának védelmét a rendőrség. Két helyen vaskordonokat helyeztek el, amelyekkel le tudják zárni a miniszterelnöki rezidencia előtti útszakaszt. A köztársasági őrezred munkatársai délelőtt tükrökkel és robbanó szerkereső kutyákkal vizsgálták át a környéken parkoló autókat és ellenőrizték a postaládákat. A rendőrség szerint számítani lehet spontán demonstrációkra Gyurcsány Ferenc lakása közelében. Szakértők szerint Európa legtöbb országában a gazdasági válság komoly politikai feszültséghez vezet. A német Handelsblatt arról ír, hogy a német hírszerzés már jelentést készít a kelet-európai térség országainak politikai destabilizálódásáról. Közben a német kancellár arról beszélt, hogy bár a nagy koalícióban súlyos nézeteltérések vannak, ellenzi az előrehozott választásokat. Csehországban is kormányválság fenyeget, mert az ellenzék szerint a konzervatív Topolánek kabinet nem képes kivezetni az országot a gazdasági krízisből. A prágai parlamentben holnap bizalmi szavazás lesz.
A sztrájkoló francia munkások tanástalanok. Egy abroncsgyár dolgozói még a múlt héten hirdettek sztrájkot, amikor országszerte 2 millióan tüntettek a Sarkozy kormány gazdaságpolitikája ellen. Most mégis felveszik a munkát. Ahogy az egyik szakszervezeti tag mondja, a sztrájk nem old meg semmit. A környéken nincs más munkalehetőség. Ha nem fogadják el a bércsökkentést, még rosszabb lesz a helyzet. A fásultságot érzékelni lehetett az ellenzéki szocialisták nagygyűlésén is. Martin Aubry pártvezető bírálta Sarkozy elnök politikáját, de a válságra nem kínált megoldást. A krízis kikezdte a kormány tekintélyét az unió másik meghatározó tagállamában, Németországban is. Az Angela Merkel vezette nagy koalíció belső viták miatt késlekedik a fontos döntésekkel. Az ellenzék ezért előrehozott választásokat követel. A kancellár szerint azonban ez felelőtlenség lenne. Elemzők szerint a válság különösen Kelet-Európa stabilitását fenyegeti. Lettországban utcai zavargások után mondott le Ivars Godmanis miniszterelnök, de a gazdasági helyzet azóta tovább romlott. Ahogy Izlandon is, ahol decemberben tüntetések vezettek Geir Harde kormányfő távozásához.
A kormányzó konzervatívok jelöltje Georgia Ivanov vezet a macedón elnök választáson. Az eredmény még nem hivatalos. Őt a szociáldemokrata Ljubomir Csickoszki követi, így ők ketten jutottak az április 5-i második fordulóba. Macedónia számára az volt a legfontosabb, hogy bebizonyítsa, képes erőszakmentes, demokratikus választásokat tartani, mert szeretne belépni az Európai Unióba és a NATO-ba is. Az Európai Unió küldöttje azt mondta, úgy tűnik, minden rendben zajlott. 10 éve, hogy elkezdődött a koszovói háború, a NATO 78 napon keresztül több mint 1000 csapást hajtott végre az akkori Jugoszlávia területén. A háború eredményeképp a szerb katonák teljesen elhagyták Koszovót, és a szerb tartomány az ENSZ ellenőrzése alá került, majd tavaly kikiáltott a függetlenségét. Szerbia mai napig nem heverte ki a megrázkódtatást.
10 évvel ezelőtt szólalt meg először a légiriadó Belgrádban. A NATO azért avatkozott be, mert Slobodan Milosevic nem volt hajlandó aláírni a nemzetközi közösség koszovói béketervét. Az akció célja az volt, hogy kiszorítsák a szerb erőket Koszovóból, véget vessenek a szerbek és albánok közötti erőszaknak, és megakadályozzák a humanitárius katasztrófát Koszovóban. Ma is azt mondom, amit akkor, óriási hiba volt a NATO bombázás. A kitűzött célokat máshogy is elérhették volna, és az akkori Jugoszlávia polgárait is sok szenvedéstől lehetett volna megkímélni, mondta a szerb védelmi miniszter. A katonai célpontok után a NATO Szerbia ipari létesítményeit is bombázni kezdte. A 78 napig tartó háborúban legkevesebb 1000 civil is meghalt. A háború óta Jugoszlávia megszűnt, és Koszovó tavaly, 9 évvel a háború után kikiáltotta függetlenségét.
Kommunista, katolikus és szélsőjobboldali fiatalok verekedtek össze a Párizsi Notre-Dame katedrális előtt. A kommunisták a mise előtt akartak tüntetni amiatt, hogy 16. Benedek pápa afrikai útján kijelentette. Az ingyenes óvszerek osztogatása nem megoldás az éjt terjedésére. Egy katolikus ifjúsági csoport ellentüntetést szervezett ugyanott, de a téren végül vagy 20 kínhed is megjelent, akik rátámadtak a baloldali demonstrálókra. A rendőrök szétválasztották a verekedőket, és 11 embert előállítottak. Több repülőbaleset is volt ma a világ több pontján. Az Egyesült Államokban egy sítáborba utazó diákokat szállító kis repülőgép zuhant le. 14-en haltak meg. Szerencsésen megúszták viszont a balesetet annak az ukrán repülőgépnek az utasai, amely az isztambuli reptéren csúszott ki a leszálló pályáról. Tokióban egy amerikai teherszállító csapódott neki a leszálló pályának, mindkét pilóta meghalt.
A tokiói reptér kamerája készítette ezeket a megdöbbentő felvételeket. Jól látszik, ahogy az amerikai teherszállító az oldalára dől, átfordul a szárnyán és lángba borul. Valószínűleg az erős oldalszél okozta a tragédiát. Két pilóta ült a gépen, más nem volt a fedélzeten. Őket kórházba vitték, de az ügyeletes orvos azt mondja, hogy már sem a pilóta, sem a másodpilóta szíve nem vert, amikor beértek velük a kórházba, nem tudták őket megmenteni. Az amerikai Montana államban több mint egy tucatnyian haltak meg, amikor lezuhant egy kis repülőgép. Egy temetőben csapódott a földbe. Az áldozatok között több kisgyerek is van. Ezt a fotót egy szemtanú készítette közvetlenül a baleset után. A pilóta valószínűleg kényszerleszállást akart végrehajtani, mert korábban letért a tervezett útvonalról. Már csak 150 méterre volt a reptértől, amikor a gép a földbe csapódott. Egyelőre nem tudni, hogy miért veszítette el uralmát a gép fölött. Erről a kaliforniai reptérről indult a gép. Ez a pilóta azt mondja, úgy egy tucat 6-10 éves kisgyereket látott a reptéren, bekéreckedtek a WC-be és szaladgáltak, mielőtt mind felszálltak a gépre. Az isztambuli reptéren egy ukrán utasszállító csúszott ki a kifutó pályáról. 44-en voltak a fedélzeten, de senki sem sérült meg.
Piacra dobták a világ legolcsóbb kisautóját. A Nanót egyelőre csak Indiában lehet megvásárolni, módosított változata várhatóan 2011-től lesz kapható Európában. A négyüléses, négyajtós, mindenféle extrát nélkülöző kocsi ára átszámítva 500 ezer forint alatt marad Indiában.
A motorja 600 köbcentis, 33 lóerős és 5 liter benzint fogyaszt 100 kilométeren. Ez a Nanó, az indiai Tata Motors kisautója. Nagyjából akkora, mint a Trabant volt hajdanán. Felszereltsége is hasonló, teljesen fapados. Ez a világ legolcsóbb törpe autója. Már 2000 dollárért, átszámítva 440 ezer forintért kapható Indiában, ahol ma kezdték árusítani. A Nanótól azt várják, hogy forradalmasítja az indiai közlekedést. Annyira olcsó, hogy a szegényebbek is megengedhetik maguknak. Ez a férfi azt mondja, hogy eladja a motorját és vesz egy Nanót, mert a család négy tagja belefér. A kis autóra sokan hónapok óta vártak már, mert a tervezetnél fél évvel később kerül forgalomba, pedig az alacsony árnak gazdaságélénkítő hatása van. Nem csak az indiai autóipart lendíti fel, hanem az összes kiszolgáló iparágat is, mondja egy indiai elemző. Itthon két évet még várni kell a törpe autóra. A Nano Európa nevet kapott modellért, gazdagabb felszereltsége és tisztább kipufogó gázai miatt várhatóan 5000 eurót, azaz átszámítva 1,5 millió forintot kérnek majd.
Mintegy 80 delfin és bálna vetődött partra Ausztrália nyugati részén. A hatóságok önkéntesekkel együtt siettek a tengeri emlősök megmentésére, de már csak alig egy tucatnyi állat volt életben, mire odaértek. Ausztrália partjainál gyakorta sodródnak a szárazföldre bálnák és delfinek, de a tudósok egyelőre nem tudják, hogy miért. Itthon több tucatnyi épület tetejét rongálta meg a viharos szél, a legtöbb kár Budapesten van. A keleti pályaudvar tetejének egy darabját is megemelte a szél. Máshol gipsztukkók estek le egy házról, sehol nem sérült meg senki.
A szegecselt tetőt tépte le a szél a nyíregyházi törvényházáról. A lemezek a főbejárat előtt egy autóra zuhantak. Egy faágai tompították a zuhanás erejét, ezért nem lett baja az ott parkoló kocsinak. Az egész országban gondot jelentett a viharos szél. Szinte nem volt olyan megye, ahová fakidőlés vagy avartűz miatt ne kellett volna kivonulniuk a tűzoltóknak. Délkörül támadt fel a viharos erejű szél a fővárosban, csak néhány órán át fújt, de így is itt okozta a legnagyobb kárt. Ezen az építkezésen egy fal dölt rá az üvegtetőre. A felső szint omlott le, ablakkeretestől. Csak az oszlopok maradtak a helyükön, senki nem sérült meg. Csak Budapesten 13 épületben okozott kárt a szél.
Elsősorban vádoglemezek lógtak épületek tetejéről. Egy épület tetejét megbontotta a szél, ott cserepek hullottak le a tetőről, ez egy személygépkocsiban is kárt okozott. Az egyik komolyabb esetünk az a 7. kerület Izabella utcában volt, ahol több mint egy órán keresztül le kellett zárnunk az utat az ott folyó munkálatok miatt.
Győr, Budapest, Szeged vonalat összekötő szélcsatornájában fújt a legerősebb szél, 60 km/h fölött, ami viharos fokozatot jelent, ezen belül itt a főváros környékén 80-85 km/h-t is mértek városon belül is.
Holnap is feltámad majd a szél, de akkor az ország északi részén fúj majd viharosan.
Felmentették a Paksi Atomerőmű vezérigazgatóját a társaság rendkívüli közgyűlésén. Kovács Józsefet Süli János váltja majd. A cég igazgatóságában és a felügyelőbizottságban is több változást kért a főtulajdonos Magyar Villamos Művek. Süli János eddig az atomerőmű üzemviteli igazgatója volt. Azt mondta, abban bízik, hogy az atomerőmű bővítése folytatódhat, és a parlament hozzájárul két új blokk építéséhez.
A bővítéssel kapcsolatos terveink ugye alapvetően nem rajtunk múlnak, itt a parlament döntésére várunk majd. A gazdasági bizottság múlt héten elfogadta egyhangulag, a héten várható környezetvédelmi bizottságnak a döntése, és bízunk benne, hogy még áprilisban a parlament elé kerül az ügy.
Feljelentést tesz a rendőrségnél a levegő munkacsoport és a Nemzeti Azbest Mentesítő Program vezetése, mert szerintük senki nem gondoskodik arról, hogy az Üllői úti volt katonai laktanya bontásán szakszerűen kezeljék az azbesttel szennyezett épületet. Az Országos Munkavédelmi Főfelügyelőségnél azt mondták, leállították a bontást. A környezetvédők szerint azonban ez nem elég, mert légmentesen le kellene zárni az épületet. A zöldek úgy látják, a jogszabályok egyik hatóságot sem kötelezik erre, a tulajdonos pedig nem csinál semmit, ezért tesznek feljelentést. Egyelőre megakadályozták 19 védett fa kivágását civil szervezetek a budapesti Nagymező utcában. A tüntetők a fák törzséhez akarták láncolni magukat, ha megjelennek az utcában a favágók. A főkert ezért biztonsági okokból elhalasztotta a fák kivágását. A cég igazgatója azt mondta, előbb-utóbb muszáj lesz kivágni a platánokat, mert életveszélyesek. A civilek ezt vitatják, szerintük a Nagymező utcába tervezett mélygarázs miatt akarják kivágni a fákat. A kerület polgármestere nem tartja időszerűnek a mélygarázs építését, de a beruházás szerinte amúgy sem érinteni a fákat. Éhségsztrájba kezdtek egy budapesti magániskolába járó gyerekek szülei közül többen. Azt kifogásolják, hogy senki nem tájékoztatta őket arról, hogy az oktatási tárca bezárta az intézményt. A fővárosi önkormányzat tavaly augusztus végén mondta vissza az engedélyt, mert az iskola nem szabályszerűen költözött másik épületbe.
És kitartunk az éhségsztrájkunkkal, ameddig kell.
És ha kell, Strasbourgig elmegyünk.
Éhségsztrájba kezdett több szülő a 12 karátos magániskola folyosóján. Azt mondják azért, mert tudtukon kívül akarják megszüntetni az intézményt.
A rendkívüli szülői értekezleten én feltettem szavazást, tegye fel a szülői kar a kezét, aki nem kapott levelet ettől a Bakonyi úttól az oktatási hivataltól, 15-en nem kaptunk. Tehát nekünk a gyerekünk még mindig ide jár.
A fővárosi önkormányzat tavaly augusztus végén visszavonta az iskola működési engedélyét és törölte a nyilvántartásból. Az iskolában azonban szeptemberben elkezdődött a tanév.
Szeptember 25-én kaptuk készhez, és a kézbesítő, a határozatot feladó borítékján szeptember 24-e áll.
Az oktatási hivatalban azt mondják, hogy az iskola hibázott. Akkor ugyanis, amikor egy másik épületbe költöztek, nem kértek új engedélyt, és így az intézménynek megszűnt a működési engedélye.
2008 áprilisától kezdve folyamatosan kapta azokat a hatósági jelzéseket, amelyek arról szóltak, hogy itt, ebben az épületben, ezen a területen nem folytathat közoktatási tevékenységet.
Az oktatási hivatal találkozóra hívta a szülőket. Abban akarnak segíteni, hogy gyorsabban találjanak másik iskolát gyerekeiknek.
Az év egyik legnagyobb rockkoncertjét tartják ma Budapesten, az AC/DC lép fel a Papp László sportarénában. 8 év után adtak ki új lemezt, ezt mutatják be ma este. Voltak, akik már délután 13:30-kor odaálltak a bejárathoz, hogy kapunyítás után a legjobb helyeket szerezzék a küzdőtéren. A koncertre októberben 2 nap alatt fogytak el a jegyek. Sporthírek jönnek Szántó Dávidtól.
Köszönöm szépen. Mostantól a nők is térdelhetnek, bár a sportágat csak az Egyesült Államokban és Kanadában űzik, hamarosan akár az olimpia programjára is felkerülhet a női kenu.
A nők is kenuzhatnak, határozotta a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség.
Az idei világbajnokságon még bemutatóként, ám 2010-ben már hivatalos versenyszámként szerepel majd a női kenu egyes a programban. Igaz, az még kérdéses, melyik szám helyén, illetve milyen távon térdelhetnek kenuba a hölgyek. Az ICF alelnöke Vaskuti István ugyan forszírozta a női mezőny erősítését, de a hirtelen döntés azért igencsak meglepte.
Én nem vagyok ellene a hölgyek kenuzásának, sőt, hát az én időmbe került bevezetés egyáltalán, hogy ez mint szám megjelent az ICF-nek a profiljába. A javaslatnak az idővítése volt szerintem nem a legaktuálisabb. Tehát miután decemberben lesz a következő bordon, és én szívesebben megvártam volna, hogyha akkor tárgyaljuk ezt a kérdést.
Vissza a jövőbe, ez Kovács Emese jelszava. Az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó az olimpia után otthagyta a jövő estét. Mivel azonban Kőbányán nem tudott beilleszkedni a csapatba, most visszatért korábbi klubjához.
Hosszú távon én szerintem mindenképpen jó eleményeket fogok itt az új egyesületemben elérni.
Ezt mondta Kovács Emese nem egész fél évvel ezelőtt. Aztán éppen ő maga lett az, aki nem adta meg a lehetőséget erre a hosszú távra, hiszen a Kőér utcából visszaköltözött a Komjádi úszodába.
Egyre jobban hiányzott ez a közösség, meg ez a egész munka, ami itt van, az edzés morál, meg egyre jobban nem tudtam ott ezt elfogadni, és már rájöttem, hogy ez az olimpia után a csalódás miatt volt ez a váltás, és azért mondtam olyan dolgokat. De most, hogy így már sikerült feldolgoznom azt a csalódást, most már rájöttem, hogy jobb volt itt sokkal.
Turi György érthetően csalódott, hiszen az olimpiai bajnok lengyel Otilia Jendzsencsekről is lemondott Emese miatt, aki viszont kétségtelen cserben hagyta őt azzal, hogy nem edzett rendesen, és nem tudott beilleszkedni a kőbányai csapatba.
Hosszú távon azért lehet, hogy megszokta volna, mert hiszen az ember mindenhez tud alkalmazkodni. De egy biztos, munka nélkül eredmény nincs, tehát a munkát megkerülni nem lehet. Egy-két hét alatt az lecseng, és onnantól elkezdünk dolgozni, és akkor megnézzük, hogy mi történik, és az évközi versenyeken, ugye a magyar bajnokságig meglátjuk, hogy mit tudunk ebből csinálni.
A jövő esténél tehát, ha feltételekkel is, de visszafogadták Emesét. A kérdés csak az, lesz-e benne elég kitartás, lehet-e még nagy úszó?
Persze, nem vállaltam volna el. Én mondtam, hogy a szakmai részben nekem nincs kérdésem. Tehát, hogyha az Emesét emberileg szívesen le tudjuk állítani magunk mellé, akkor igen.
Férfi kézilabda válogatottunk a múlt héten Bécsben meglepetés tornagyőzelmet aratott. A sikerben nem is elsősorban a norvégok vagy a tunéziaiak legyőzése volt a meglepő, hanem az, hogy mindezt egy fiatal, új csapat érte el.
Azt tudtam, hogy az a 16 ember, aki kint volt a világbajnokságon, az megbízható mag. Ebből a 16-ból 10 nemzetközi klasszis, olyan szintű játékos, aki bármikor tud meccset nyerni. És most még jobban megnyugodtam, mert a hozzájuk csapadó fiatalok bizonyították, hogy közel 30 olyan játékos van Magyarországon, akikből lehet válogatottban szemezgetni. Megnézhetik a dolgomat majd a júniusi keretválasztásnál. Igen komolyan el kell gondolkodnom azon a 16 emberen, akit első körbe behívok.
A Barcelona foci csapata szintén a bőség zavarával küzd. Nehéz eldönteni, hogy a katalánok mikor játszottak a legjobban és lőtték a legszebb gólokat a szezonban. Na, a Malaga elleni tegnapi meccsnek minden esetre egész jók az esélyei.
A szokásos gránátvörös kékmezében játszó Barcelona már a 19. percben jelezte, meg akarja tartani 6 pontos előnyét a Reállal szemben. Eto passzát Xavi lőtte a Málaga kapujába. Alig telt el pár perc és villant Messi is, a kis argentin több védőt is kicselezve a bal felsőbe zúdította a labdát. A 32. percben az első gólt szerző Xavi ezúttal gólpasszt adott Henrynak, aki a kapus mellett elhúzta a labdát és az üres kapuba gurított. A félidő vége előtt közvetlenül ismét Xavi adott gólpasszt, ezúttal Etónak. A változatosság kedvéért a második játékrész is katalán góllal indult. Iniesta mesteri beadását Dani Alves fejelte a hálóba. A végén Eto ebben a bajnokságban 25. ezen a mérkőzésen második gólját szerezte, a Barca ezzel 6-0-ra nyert és 6 pontos előnyét tartja a Reállal szemben.
Kenneko, azaz eljött az idő. A dél-afrikai televíziók az elkövetkező 81 napban ettől a vezényszótól lesznek hangosak, ugyanis pontosan ennyi idő van hátra a konfederációs torna kezdetéig. Az már csak természetes, hogy még a VB főpróbáját is komoly reklámhadjárat előzi meg. A két hadvezér pedig nem más, mint a spanyol Európa-bajnok Fernando Torres és a brazil aranylabdás Kaká. A futballzsenik a reklámokban ezentúl nem csak a játéktudásukkal, hanem a helyi szótónyelv ismeretével is elkápráztatják a lakosokat. Igaz, Torresnek és Kakának mindössze annyit kell megtanulni a szótóul, hogy eljött az idő, azaz
Kenako.
A Konfederációs Kupa valamennyi meccsét természetesen élőben közvetítjük majd a Magyar Televízióban. Most pedig Ken Ákó, vagyis eljött az idő, hogy visszaadjam a szót.
Köszönjük. Időjárás jelentéssel folytatjuk, a részletek Tóth Tamástól.
A meteorológiai világnapon köszöntöm a kedves nézőket, jó estét kívánok! Ma még sokfelé változékony szeles idő volt a Kárpát-medencében, a legerősebb széllökések elérték a 75-80 km/h is. Ezt pedig annak a hidegfrontnak köszönhetjük, amely északnyugat felől gyors vonati sebességgel közeledik a Kárpát-medence irányába. Azonban jó hírekkel szolgálhatok, hiszen hosszú ideig ez lesz az utolsó hidegfront, amely mögött még tartós északi-északnyugati áramlás alakul ki a Kárpát-medencében. A hét közepétől nyugati-délnyugati áramlással egyre enyhébb levegő érkezik a kontinens középső területei fölé. Addig azonban holnap napközben Közép- és Kelet-Európában még több fokkal az átlagos alatt alakulnak a csúcshőmérsékletek. A balti államokban például holnap csak 0 fok körül várható a kora délutáni órákban is a hőmérséklet, és helyenként tartós havazás valószínű. Ugyanakkor a kontinensök nyugati tájain, ahol eddig tavaszi idő volt jellemző, a következő napokban lehűlés valószínű, és ezzel párhuzamosan erősödik nálunk majd a nappali felmelegedés. Addig azonban az előttünk álló éjszakán, tehát több felé erősen felhős, illetve borult lesz az ég a Kárpát-medencében, és csapadék is várható kisebb eső, illetve záporeső formájában. Továbbra is erős, helyenként viharos lökések kísérik az északi, északnyugati szelet, és a hajnali órákban 5 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap napközben aztán észak felől lassan csökken, illetve felszakadozik a felhőzet, délen maradt tartósan erősen felhős, illetve borult az ég, és főként ott valószínű több felé eső, illetve záporeső. Északon inkább csak futó záporok, a hegyekben hózáporok várhatók. Általában a Dunántúlon, annak is főként a déli részén lesz tartósabban borult az ég, és a szokásoktól eltérően éppen itt valószínű holnap a leghidegebb idő. A Dunától keletre is a déli területek lesznek felhősebbek, északon, északkeleten sokfelé lesz azonban erős, helyenként viharos az északnyugati, északi szél, és itt 10 fok körül alakul a kora délutáni órákban a hőmérséklet. A folytatásban szerdán még sokfelé lesz erős, helyenként viharos az északnyugati szél, és szorványosan valószínűek záporok, illetve a hegyekben hózáporok. Csütörtöktől délnyugatira fordulnak tehát az áramlások, és ezzel egyre enyhébb levegő érkezik fölénk, és napról napra erősödik a nappali felmelegedés, és az éjszakai órákban is lassan megszűnnek a fagyok. Kedves nézők, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Pénzügyi szakembert szeretne kormányfőnek az MSZP párton kívülről, csütörtökre meg akarnak egyezni az SZDSZ-szel. Politikai feszültségek a gazdasági krízis nyomán, Európa több országában tüntetések, sztrájkok, kormányválság. 4 üléses, 4 ajtós, semmi extra, az indiai piacon a világ legolcsóbb autója, Nano. Itt az M2 hamarosan kezdődik a Bűnbak című amerikai film, híradó legközelebb az M1-en lesz, az estében 10 után várjuk Önöket.
Most arra köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Nem kellettünk a szlovák társadalomnak, a csehszlováknak, és éreztük sajnos, az 50-es évektől már egyértelműen éreztük, hogy Magyarország is, hogy mondjam csak, nem kiközönösített. Ez a kiközönösítés, ezt éreztük csehszlovák, vagy szlovák félről is, nem volt ott már gyűlölet 50-es évek végén, 60-as években. Totális közöny.
A záróra vendége Huncsik Péter, felvidéki magyar író, pszichiáter.
Igen, tisztelt hölgyeim, és hogy úgy mondjam, igen, tisztelt uraim. Én amikor előadást tartok, rendszerint pislogok a jobb szememmel, de önök ügyet sem vessenek erre, ez az izgalomtól van.
A Színházi Világnap alkalmából Csehov egyfelvonásos komédiái a Beregszászi I. és Gyula Magyar Nemzeti Színház előadásában. A főszerepben Trill Zsolt.
Előadásomat a megillető komolysága hallgassák meg, mert ellenkező esetben rossz vége lett a dolognak.
Pénteken 21 óra 50 perckor az M2-n.
A legtöbb kutatást az aspirinnel végezték a gyulladásgátló fájdalomcsillapítók közül. Hatékonysága széleskörűen bizonyított.
Mindannyian bízunk az aspirinben.
Megszünteti a fejfájást. Csillapítja az izomfájdalmat és a gyulladást. Az ízületi panaszokat is enyhíti. Vegyél be egy aspirint, neked is hatni fog.
Az aspirin a hétköznapokban is bizonyított. Aspirin, a fájdalomcsillapítás szakértője. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.